testvére, olvassuk és halljuk az igét Ézsaiás könyvéből. Ézsaiás könyve 9. fejezetének 7. versétől a fejezet végéig eképpen.
Egy igét küldött az Úr Jákobnak, eljutott Izraelhez, hogy megtudja az egész nép, ezt a rét és Samária lakossága, mely kőkösen és dörgös szívvel mondja, példátomlottak le, de mi valahol kőből építünk. Vagy küvetszávak láttak ki, de mi cédrusokkal pótoljuk. Fölbújtja ellene az Úr Szerzsény vezéreit, és elpusztítja ellenségeit, az atálokat előről, a filiszteusokat hátulról, és hallják Izrael szeretnájjal. Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva. De ez a nép nem tért meg Osorozójához, és nem kereste a sereget Urát. Ezért kiirtotta az Úr Izraelből a fejet és a farkat, a pálmát és a kárpát egyszerre. A vén és a főrendű a fej, a hazugságot tanító proféta pedig a farok. Mert Cédrusra vezették ezt a népet vezetői, és megzavarodtak, akiket vezettek. Ezért nem örül ifjainak az Úr, nem könyörül átváin és ötvegyeim, mert mindenki elvetemült gonosztevő, és minden száj bolondot beszél. Mindezzel nem mint elharagja, keze még ki van nyújtva. Mert földállva a gonoszság, mint a tűz, melyen érti a tövis és a gaz. Megtudja az erdő bozótját, gomolyókat lát föl a füstje. A seregek ura haragja miatt borúknákba az ország, a nép pedig tűzmartaléka lesz. Senki sem könnyű embertársán. Jobbjába is vele harag, mert olyan éhes. Hallják és megjelenik, mert nem tud jól lakni. Mindenki megjelenik karja húsát is. Manassé Efraimra, Efraim Manassére, mindketten Judára támadnak. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva.
Hallottuk az írott igét, a lélekben elcsendesedve imádkozzunk.
Áldozunk neked, Urunk, hogy te mindent gondoltál már kezdetektől fogva. Köszönjük, hogy megteremtetted ezt a világot. Köszönjük, hogy népeket, nemzeteket teremtettél, és köszönjük, hogy kijelölted lakáinket a földre. Hálát adunk neked, Urunk, kezdetünkért, és hálát adunk, hogy elhelyeztél bennünket ebben az országban. Köszönjük megőrző szeretetedet, köszönjük, hogy népünket és országunkat megtartottad. Kérjük Istenünk, bocsáss meg, hogy jóságod ellenére olyan kevesen formálkozták ebben az országban. Bocsáss meg, hogy nem a te akaratodat keresi a nép. Bocsáss meg, hogy csak az anyagi javakat, a pillanatnyi élvezeteket harcolják az emberek. Bocsáss meg nekünk hívőknek, hogy nem tudtunk maradéknak példát adni a világnak. Bocsáss meg, hogy nem tudtunk az evangéliumot hirdetni minden helyzetben és minden esetben. Kérünk téged, hogy tisztíts meg bennünket, és téged alkalmassá bennünket a szolgálatra. Hadd, hogy elsősorban a te népedhez tartozónak halljuk magunkat, és másodszorban magyarnak, mert nincs semmi, ami megelőzne téged. Kérünk, Urunk, hogy tekintsd egyenesnek a magyar népre. Fordítsd magadhoz a kemény szíveket. Add, hogy minden ember megismerje a megváltó szeretetedet, melyet Jézus Krisztusban küldtél rá hozzánk. Kérünk, adj nekünk egy engedelmes szerető szívet, bölcsességet, hogy munkásai lehessünk, és a te dicsőségedre cselekedjünk.
Amen. Énekeljük a 209. dicséretünk 4. és 5. versét. 209. dicséret 4. 5. versét. Tagjaink mind és bennünk minden részek. Thank you. Izsaiás könyvéből, a 10. fejezetből helyünket elfoglalva olvassuk tovább az igét. Izsaiás könyve 10. fejezetéből az első 25 vers így szól. Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket hoznak, és irataik csak terhetet rónak ki. Mert elnyújtják a nincstelenek perét, megfosztják jogaiktól népem nyomorultjait. Az özvegyeket kizsákmányolják, és az árvákat kifosztják. De mit tesznek majd a megtorlás napján, amikor megjön messziről az ítélet idő? Kihez futtok majd segítségért, hol hagyjátok kincseiteket? Aki nem térd el a foglyok közé, a megöltek között esik el. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva. Jaj a Szíriának, haragom botjának, melynek kezében van dühömnek veszélye. Elvetemült nemzet ellen küldöm, az ellen a nép ellen rendelem, amelyre haragszom, hogy zsákmány zsákmányoljon, prédát prédáljon, és eltapossa, mint az utca sarát. De ő nem így képzeli, szíve nem így gondolja, mert szíve szerint pusztítani akar, számos nemzetet akar kiirtani. Mert ezt mondja, vezéreim nem mind királyok ki? Nem az történt Pannóval, ami Artemisszel? Nem úgy járt Hamát, mint Arpád? Nem úgy járt Samária, mint Damaszkus? Ahogyan elértekezem a bálványok országait, bár több bálványszobruk volt, mint Jeruzsálemnek és Samáriának, ahogyan elbántam Samária bálványaival, úgy fogok elbánni Jeruzsálemmel és bálványaival. De ha befejezi az Úr minden tettét a Sion hegyén és Jeruzsálemben, megbünteti az asszír király dőhös szíve gyümölcsét és nagyra látó szemedi csekvését. Mert ezt mondta, kezem erejével vittem véghez ezt, az én bölcsességemmel, mert értelmes vagyok. Megszüntetem a népek határait, értékeiktől megfosztottam őket, hatalmammal letaszítottam a trónon ülőket. Elérte kezem a népek gazdagságát, mint a madárfészket. És ahogyan megszerzik az elhagyott tojásokat, úgy szereztem meg az egész földet. Nem volt senki, aki szárnyával verdesett, csőrét kinyitotta vagy csipogott volna. Dicsekedheti ki a fejsze azzal szemben, aki vág bele? Pontosabbé a fűrész annál, aki húzza, mintha a pot suhogtatná azt, aki fölvette, és a vessző venné föl azt, aki nem fából van. Ezért az Úr, a seregek ura, sorvadást bocsát Asszíria kövéreire, és dicsősége alatt tűz lobban lobogó tűz. Izrael világossága lesz a tűz és szentje a láng, amely elégeti és megemészti benne egyetlen napon a tövist és agaszt, pompás erdejét és kertjét mindenestől megsemmisíti, mintha sorvadás sorvasztaná. Oly kevés fa marad erdejében, hogy egy gyermek is összetudja azt írni. Azon a napon nem támaszkodik többé ostorozójára Izrael maradéka, és Jákob házának megmenekült része, hanem az Úrra, Izrael szentjére támaszkodik hűségesen. A maradék megtér. Jákob maradéka az erős Istenhez. Mert ha annyi volna is néped Izrael, mint a tengerparton a homok, csak a maradék tér meg. El van rendelve pusztulásod, igazságos ítélet árad rád. Mert elhatározta az Úr a seregek ura, hogy elpusztítja az egész országot. Ezért így szólt az Úr a seregek ura. Ne félj népem, Sion lakója Asszíriától, ha megver ottal és rádemeli veszélyét, mint Egyiptom tette. Mert rövid idő múlva véget ér kárhoztató haragom, amely pusztította őket. Szeretett testvére. Először is ugye szokatlanul hosszú bibliai szakasz hangzott el. De még így is elég kevés talán, hogy jól értsük az összefüggéseket. Másodszor Izsaiás könyvét napi ószövetségi igeként olvasgatva úgy gondolom, hogy sokan bizonyos szakaszokkal küzdöttek. Talán nem nagyon tudtak mit kezdeni. Részben, mert bizonyos kortörténeti háttér nélkül valóban nem könnyű megérteni. Másrésztről pedig nem vagyunk igazán hozzászokva, főleg ha valaki csak az Új Szövetséget olvasgatja, hogy Isten a világ ura, a népek ura. Ahhoz, hogy jól érthessük a most olvasott szakaszokat is, és egyáltalán Izsaiás könyvét, ahhoz először is fel kell figyelnünk arra, mivel kezdődik a könyv. Hiszen a könyv első mondata kulcsfontosságú. Ézsaiásnak, Ámósz fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzziá, Jótán, Aház és Ezékiás voltak Júda királyai. Prófétai látomást olvasunk itt. Ez nagyon fontos, hogy jól közelítsünk a hallott, olvasott bibliai szakaszhoz. Mi a látomás célja? Részben, hogy könnyebben érthessük e szakaszt, levővöm a poént. Vagyis az elején megfogalmazott néhány mondatot, amelyet talán inkább a végén kellene az összegzésnél. A látomás célja, hogy a történelemben uralkodó káoszt átragyogja az isteni kijelentés. Mert mi sokszor úgy érzékeljük, hogyha a történelmet nézzük, vagy akár csak a közelmúlt évtizedeire gondolunk vissza, hogy itt kiszámíthatatlan erők, itt világ, birodalmak jönnek, mennek, ráadásul ez a Kárpát-medence nagyon húzatos. Ha valaki hatalomra tört Európában, mi mindig útba voltunk, rajtunk meg minden áron keresztül akart gázolni. Mi sokszor úgy látjuk, hogy érthetetlen, kiszámíthatatlan erők működnek, azonban a prófétai látomás segít abban, hogy mindezeken keresztül, mindezek fölött az isteni kijelentést lássuk. Mert akkor lesz könnyebb eligazodni, úgymond a történelem eseményei között. A látomás másik célja, hogy kizökkentsen a lelki rövid látásból. Ez minden nemzedéket, minket is megkísért. Kizökkentsen bennünket szűk látókörűségünkből, mert akkor tényleg nem tud eligazodni az ember az őt körülvevő életét erősen befolyásoló világban. Hogy kizökkentsen bennünket abból, hogy én hívő ember vagyok, meg van az a csúnya politika, ott messzi. És jó messzi legyen. Én csak bezárkózok a kis világomba. Hiába zárkóznék be, nincs hova bezárkózni. Benne élünk ebben a világban. Vagyis a pártpolitizálás nem a próféta dolga, és nem az egyház dolga. De a nemzet összefüggésében is tudni kell gondolkozni. Sőt, a népek összefüggésében is tudni kell látni. Nem csupán az én kis üdvösségem belül gondolkozni. A látomás célja, hogy célba érhessen a mi életünk vonatkozásában is, annak az a feltétele, hogy engednünk kell, hogy ez a látomás megragadjon bennünket. Megragadjon minket. Nos, kezdjük el akkor tanulmányozni a hallott bibliai szakaszt. Először is a felolvasott rész Izsaiás könyvéből egy nagyszerű tanítás arra vonatkozóan, amit jó lett volna, ha komolyabban vettünk volna 10-20-30 évvel ezelőtt is. Sok eltévejedéstől, személyes gyötrődéstől, ne talán gerinctelenségtől megvédett volna. Mert hogy itt egy nép romlásának a fokozatait látjuk leírva. És ez többé-kevésbé 2700 évvel ezelőtt, ahogy olvastuk, mostanában is így van. Ez nem népspecifikus dolog, hanem eléggé általános szabály. Először megpróbálom civil szavakkal megfogalmazni, utána pedig hozzáolvasni Ézsaiás szavait. Egy nép romlásának a fokozatai először és mindig legelőször lelki, erkölcsi romlással kezdődik. Általában ezt nem nagyon szokták észrevenni, vagy nem akarják észrevenni, de azzal kezdődik. A lelki, szellemi romlás az erkölcsi romlás után a következő fokozat, amikor kezd az adott társadalom szétbomlani. Ez így volt a szocializmus széthullásakor is. Csak látni kellett volna. És így volt Izrael életében is 2200 évvel ezelőtt. A társadalom szétbomlása után jön az általános összeomlás, amikor egy rendszer összeomlik. És lehet az Asszíria, ez a ókori Közel-Kelet egyik világbirodalma volt, és lehet Egyiptom, az volt a másik. Ez lehet a Szovjetunió, vagy lehet egy másik birodalom is. Ahol belső lelki erkölcsi romlás elindul, ott a társadalom kezd szétbomlani, és törvényszerűen bekövetkezik, akár mekkora katonai potenciállal rendelkezik, a rendszer általános összeomlása. Összeomlás. Nem biztos, hogy kell külső erő hozzá. De nem egyszer még ez párosul külső támadással is. És itt erről is olvasunk. Sőt, még tovább mutatja ez a látomás, azt is mutatja, hogy nem csak Izraelben hogy zajlott le ez a tragikus folyamat, hanem a világbirodalomban, az akkoriban, Asszíriában is bekövetkezik ugyanez a folyamat. Se kis nép, se nagy nép, egyik sem mentes ezektől. Hívő emberként ezt látnunk kellene. És egészen másképp látnánk a történelmet, és egész másképp lenne gerincünk. A néha gerincet ropogtató események közepette. Nézzük akkor a felolvasott bibliai szakasz mondataival ugyanezt. Tehát kezdődik először a lelki erkölcsi romlással. A 9. fejezet 8. valamint 15. 16. versében ilyeneket olvasunk a korabeli népről. Gőgösen, dőjhös szívvel mondják. Téglák omlottak le, mi faragott kőből építünk. Vadfügefákat vágtak ki, mi cédrusokkal pótoljuk. Mi mindent megoldunk. Ez a dőjhösség, ez a túlzó magabiztosság, ez a gőgösség, ez tipikus belső lelki jellemző. Azután ilyet olvastunk, hogy tévútra vezették ezt a népet vezetői, és megzavarodtak, akiket vezettek. És van itt szó a politikai vezetőkről, a vallás vezetőkről, a hazugságot tanító prófétáról is. A lelki erkölcsi romlás, amikor, ahogy mi mondjuk, a fejébe száll a dicsőség, akkor ott végzetesen elindult valami rossz. A második, a társadalom szétbomlása. A 9. fejezet 19. versében olvasunk arról, hogy az életszínvonal nagyon lezuhant. Csak nem ezekkel a kifejezésekkel. Hanem jobbjába is beleharap, mert olyan éhes. Balját is megenné, mert nem tud jól lakni. Mindenki megenné karja húsát is. Igen, van, amikor az erkölcsi szellemi romlás miatt a munka erkölcs is egyre lejjebb megy, és egyre lejjebb száll a jólét. Ami elvezethet oda, és aki a történelmet egy kicsit figyeli, és nem árt figyelni, amiről az elmúlt évszázadból több példát is mondhatnánk. Akár az orosz gyeppéken az éhínség a 20-30-as évek kolhozos időszaka idején, vagy Távol-Kelet mondjuk Korea vidékén, ahol éhhalállal környékén vannak némelyek, miközben a hatalmasok dőjükösen mondják a magukét. A társadalom szétbomlása jelentkezik, amikor ilyen állapotok következnek be, És itt így olvassuk tovább a 20. versben. Manassé Efraimra, Efraim Manasséra, mindketten Júdára támadnak. A testvér viszálya, belső harc elindul. Ez tipikus jellemzője a társadalom szétbomlásának. Azután a 10. fejezet elején így folytatja. Jogtalan rendeleteket hoznak, irataik csak terheket rónak ki. Elnyújtják a nincstelenek perét, megfosztják jogaiktól népen nyomorultjait. Özvegyeket kizsákmányolják, árvákat kifosztják. Ez a társadalom szétbomlásának tipikus jelei. És a harmadik mozzanat, a harmadik fázis, amiről a 10. fejezet következő 3. versében így olvasunk, de mit tesztek majd a megtorlás napján, amikor messziről eljön az ítéletidő? Kihez futtok majd segítségért, hol hagyjátok kincseiteket? Általános összeomlás, amikor minden recseg ropog, amit gőgösen, döjtösen fölépített egy nép. Hova fogtok szaladni? Vihetitek a kincseiteket, de senkinek nem kell, és nem tartanak meg bálványozott kincseitek. Ráadásul itt még, ott van mellettük egy nép, Asszíria, amely ugyanúgy döjtös és gőgös, ahogyan kicsiben Izrael volt, illetve annak, hogy az északi részét hívjuk én most már csak Izraelnek a kettészakadás miatt, és ahogyan Júda is ugyanilyen gőgös kezdett lenni, két törpe állam egy akkori világbirodalom csatlós hálójában. És az akkori asszírés döjtös és gőgös, és rátámad ezekre a kicsi népekre, akik magukat fölemésztették, ahol kezdett széthullni mindent. Még ez is tetézi itt a bajt. Az arámok előről, a filiszteusok hátulról falják Izraelt, olvashattuk az előbb 9.11-ben. És a próféta nagyon kemény, de arról kellett, hogy beszéljen. A 10.4-ben olvashattunk erről. Aki nem térdel a foglyok közé, a megöltek között esik el. Itt már a Asszíriába való deportálásról van szó. Bekövetkezett az összeomlás, és ennek ilyen súlyos személyi tragédiái is lesznek. Egy nép összeomlásának a fokozatait látjuk leírva, és ez annyiszor megismétlődött a történelemben, és annyira nem tanulunk belőle. Pedig a mi magyar történelmünkben is ismétlődött már ez. Ugyanakkor megdöbbentő lehetett a fölolvasott szakaszban, hogy egy mondat ismétlődött. Refrénszerűen ismétlődött. Mindezzel nem múlt el, tudnélik az Úr haragja. Nem múlt el, újra és újra megszólalt mindez. Talán nekünk is meglepő egy kicsit, de a korabeli Izrael biztos, hogy nagyon meglepte, hogy a választott népet Isten egy öntelt pogány nép által hagyja megbüntetni. Nem védi Izraelt, nem áll oda a határsorompóhoz az Úr, hogy az én népem igaz, hogy gazember, dőfös, istentelen, de ide nem jöhettek, hanem engedi, hogy Asszíria rázúduljon a választott népre. Még azt is megengedte az Úr, amit el nem tudtak képzelni a hamis próféták és a nép jelentős része, erről Jeremiás könyve 7. részében olvashatunk. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma, ez nem érhet minket veszedelem. Mert itt van Jeruzsálemben az Úr temploma, és Jeremiás azt kellett, hogy mondja, ez is el fog pusztulni. Még ezt is megengedi az Isten. Mert neki nem követkelvenek, hanem aki engedelmességeteket szeretné. Hitre akarna segíteni. Ne bízzatok hamis proféciákban, hamis szavakban. Vagyis megdöbbentően kell észrevennünk, hogy az Úr cselekszik. Miközben döjtösen viselkedett a mini állam Izrael. Miközben döjtösen, nagyra látóan, ahogy olvastuk a kifejezést, viselkedett Asszíria a kor világbirodalma. És végig a proféta arról beszél, az Isten cselekszik. Ő nagyobb mindegyiknél. Vajon mi így szoktuk látni a történelmet? Vagy csak szűklátó körüljen valami kicsit a körülöttünk lévő különböző erőkből politikai szándékokból. A 10.12-ben ezt olvassuk, ha befejezi az Úr minden tettét Sionon, Jeruzsálemben, tehát itt már nem csak az északi ország rész Izrael, hanem amelyik már azt is kézre került, hanem majd a 140 évvel később szintén idegen kézre kerülő déli ország rész Júda, Jeruzsálem, már róluk is van szó. Amikor befejezi az Úr minden tettét, tudnélik ítéletét engedetlen népén, akkor megbünteti az Úr az asszír király dörfös viselkedéséért Asszíriát is. Mindegy, hogy kicsi állam, egy kis csatlós állam, vagy egy világbirodalom. Az Isten megbünteti. Egészen megdöbbentő, amit olvasunk. Elvetemült nemzet ellen küldöm, az ellen a nép ellen rendelem, amelyre haragszom, hogy zsákmány zsákmányoljon, préda prédáljon, és eltakossa, mint az utca sarát. Nem védi az Úr a maga engedetlen népét, hanem Asszíria rájuk zúdulhat, és ez sok szenvedést fog okozni Izraelnek. De az Úr korábban szólt, hogy engedelmesen bennem bíz, és ehelyett másban kezdett bízni. Viszont Asszíriáról pedig ezt olvassuk a folytatásában, de ő, Asszíria, nem így képzeli. Szíve nem így gondolja, mert szíve szerint pusztítani akar, számos nemzetet akar kiirtani. Ha úgy dicsekszik vezérei, mint királyok, és sorolja, hogy mennyi kis birodalmat, kis országocskát lesöpörtem, meghódítottam. Vagyis Asszíria szíve gonosz pusztítani akar, és az Úr megengedi. A Szent Istent mi sokszor elfelejtjük. Az Isten szentségét sokszor mi sem vesszük komolyan. Megpróbáljuk kijátszani a Krisztusban fölkínált kegyelemmel. Nem lehet kijátszani büntetlenül. Az Úr azt mondja, számon kérem Asszírián is az ő vétkét, a maga dőfösségét, számon kérem bálványait, számon kérem Isten ellenes lázadását, számon kértem Izraelen, és számon kérem rajtuk is. Miközben a világbirodalom dicsekszik, aközben a próféta így kell, hogy szóljon. Dicsekedhetik-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele? Fontosabb-e a fűrész annál, aki húzza, mintha ott suhogtatná azt, aki fölvette? Asszíria úgy gondolta, ő intézi a világ sorsát. Nálánál nagyobb hatalom nincs. És akkor a próféta egy pici kis országban, ráadásul egy olyan kis országban, amely népének jelentős része engedetlen az Isten iránt, megkérdezi, hogy is van. Hát ki a nagyobb, a fejsze, vagy aki fogja a fejszét? Asszíria az, hogy te most ide jöhetsz, és az ítélet eszköze leszel rajtunk. Ez nem azt jelenti, hogy tied minden hatalom. Az Isten még téged itt megtűr, a magad gonoszságával fenyíti meg saját népét. Ez az, amiről Jézus is beszélt, amikor Pilátusnak azt mondta, amikor Pilátus már majdnem hőbörögve, vagy talán kétségbe esve, mondta Jézusnak, hát nem felelsz nekem semmit, nem tudod, hogy hatalmam van, hogy életre halálra adjalak. És Jézus ennyit mond, hatalmad van, megkaptál felülről. Nem a tied a hatalom, az az Istené. Mi látjuk így a történelmet? Látjuk így népünket? Látjuk így egyházunkat? Látjuk így a saját életünket, vagy csak egy kiszámíthatatlan káoszt és bizonyos politikai erőket, és nem győzünk forgolódni jobbra-balra, köpönyeget forgatni, és gerinctelenül viselkedni, hogy megmentsük és megtartsuk magunkat? És eközben elveszítjük, mert aki meg akarja menteni az ő életét a Krisztus nélkül, az elveszíti azt, mondja Jézus. És a 10.16-ban az Úr kimondja az ítéletet az akkori világbirodalom, a dicsősége teljében lévő Asszíria fölött. Amikor Ézsaiás így kell, hogy szóljon, az Úr sorvadást bocsát legnagyobb világbirodalomra is, amikor fejébe szállva öntel dicsőséggel akar intézkedni. Ezt a hívő embernek tudnia kell, és ezt nem szabad elfelejtenünk. És visszaérkeztünk a hit kérdéséhez. Ne feledjük, a hit nem csak üdvösségünkhöz kell. Ahhoz nélkülözhetetlen. De kell a hétköznapokhoz is. Mert ahogyan igaz, hogy kegyelemből hitáltal van üdvösségünk, úgy igaz az is, hogy hitáltal van megtartatásunk a hétköznapok vonatkozásában is. Vagyis a hit a napi, egyéni és nemzeti élethez és megmaradáshoz is kell. Ezt nem lehet szétválasztani, nem szabad szétválasztani. Végzetes tévedés teljesen szétválasztani. Ravasz László írta egyik helyen, egy nemzet sohasem küzdhet csak a szabadságáért. De viszont csak annak a nemzetnek van ereje kivívni a szabadságot, amelyiknek azért kell a szabadság, mert felséges missziót akar megvalósítani. A szabadság kár az öngyilkosnak, a renyhének, a gonosztevőnek. Az Isten azért adja a szabadságot, hogy az által adott felséges missziót teljesítsük. És nem azért adja, hogy a magunk gonosz, önző, dőítős vágyait valósítsuk meg. És így érkeztünk el a hithez, amikor már a biztatás is megszólal a felolvasott szakaszunkban. A biztatás a maroknyi Izrael és a majd meghódítandó Júda felé is. Ne félj népem Asszíriától, ha megver ottal, olvassuk a 10.24-ben. Ne félj a világbirodalomtól, te pici kis nép, mert rövid idő múlva véget ér kárhoztató haragom. Ne félj, mert rajtuk is számon kérem vétkeiket, ahogy rajtad számon kértem. Ne félj, mert enyém a hatalom. Komolyan vesszük mi azt, amit annyiszor hallottunk, és kívülről olyan jól tudunk. Jézus mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Komolyan vesszük mi ezt? Mert akkor nem úgy kellett volna az egyháznak, és nem úgy kellene egyenként hívő embereknek viselkednünk a történelemben, ahogy gyakran viselkedtünk. Komolyan veszik, hogy a nékem adatot minden hatalom az ezt is jelenti, amit itt Ézsaiáson keresztül próbál megértetni az Isten engedetlen népével. De a bátorítás nem csak ennyi, hogy ne félj népem Asszíriától, ha megverbottal, mert megengedem, hogy megverjen, mert megérdemled, hanem ezt is olvassuk. Nem támaszkodik többé Asszíriára, hanem az Úrra támaszkodik majd, a maradék. A maradék az ítélet tüzén keresztül ment maradék. Szeretett testvérek, már az elején azzal kezdtem, hogy lelövöm a poén egy-két részét, nevezetesen, hogy a történelemben ne csupán káoszt lássunk, hanem ragyogjon át, föl, újra és újra számunkra az Isten hatalma és kijelentése. Nevezetesen, hogy ez a látomás Ézsaiásnak ez a hatalmas tanítása, ez kizökkent bennünket lelki rövidlátásunkból és szűklátókörűségünkből, mert így tud bátorítani és tanítani az Úr. De végül folytassuk még tanulságokkal. A bűnnek következménye van egyéni és nemzeti szinten is. Az előbbit azt még néha komolyan vesszük, az utóbbit ritkán. Pedig most is fogjuk énekelni, megbűnhődte már a nép. Komolyan vesszük mi, hogy közösségi népi szinten elkövetett vétkeink minket fognak sújtani. Komolyan vesszük mi, amit bizonyos számítások szerint így fogalmazott meg valaki a közelmúltban, nem először, hogy 200 év múlva megszületik az utolsó magyar. hiszen tavaly Cegléd nagyságú város eltűnt Magyarország térképéről. Mert nem születtek meg. Jövőre még nagyobb város fog eltűnni. 10-20 év múlva még nagyobb. És néhány évtized múlva egy esztendő alatt egy Debrecen nagyságú is eltűnhet a térképről. Csak mi nem veszük észre, mert nem egy helyről tűnik el, hanem az összes magyar településről fog hiányozni sok-sok ember. Komolyan vesszük mi, hogy a bűnnek nem csak egyéni, hanem népi szinten is, nemzeti szinten is súlyos következményei vannak. És az Isten, ami bőfös, önző gondolkozásunkat nem fogja helyettünk majd valamivel kárpótolni, hanem hagyja, hogy ezek által megbűnhődjünk azért, amit tettünk. Fontos tanulság a mi számunkra eme látszólag nehezen érthető ézsaiási szakaszok alapján, hogy ahogyan hitáltal van üdvösségünk, ugyanúgy a hétköznapi egyéni és népi egyházi szinten is kulcsfontosságú a hit. Fontos tanulság, hogy Isten mindenek felett való uralma és szabadságunk, ennek egymáshoz való viszonyát nem teljesen értjük, de nem megérteni kell, amit nem érthetünk meg, hanem komolyan kell venni, hogy bíznunk kell. Tehát Isten mindenek felett való uralma és szabadságunk megőrizhet a gonosz tagadásától. Néhány évtizeddel ezelőtt bűn nem létezett legfeljebb hivatalosan. De vakember, aki nem veszi észre, mennyi bűn van bennünk. És az Isten mindenek felett való uralma, és ugyanakkor a mi személyes szabadságunk, tehát felelősségünk megőrizhet a kétségbeséstől is. És megőrizhet bennünket a modern bálványok bálványozásától. Megőrizhet bennünket a modern asszíriák imádásától. Megőrizhet a félelemtől. Ne félj népen, ha Asszíria egy akkori világbirodalom, mint Bot, az én vesszőm, sújt téged. A hatalom akkor is az enyém, mondja az Úr. És megőrizhet bennünket, ha jól látjuk Isten mindenek felett való uralmát és saját szabadságunkat, felelősségünket, megőrizhet bennünket az Isten iránti engedelmességben, egyénileg és közösségként, népként, egyházként, sőt nemzetként is. Vagyis igaz Pál apostol szava ide is, a Korintus levél 5. fejezetében olvashatjuk, hogy hitben járunk, nem látásban. Ha csak látásban akarunk látni és járni, akkor látjuk a pillanatot, és azt néha káoszként látjuk. Ha hitben, eme ézsaiási látomás segítségével látjuk a történelmet, benne népünket, benne családunkat, benne életünket. Ha oda merjük magunkat bízni, és nem Asszíriára és minden másra támaszkodni az Úr helyett, hanem az Úrra bízunk, akkor van jövendő. Amen. A 255. dicséretünk 4. versétől végig énekeljük. Az esztelen ember ezt nem esmélye. Istenünk, hogy elhelyeztél egy család, egy nép közösségében. Hálát adunk nemzetünk példaadó nagyjaiért. Azokért, akik nem csak maguknak, hanem népünk javáért tudtak s akartak fáradozni. Hálát adunk és magasztalunk téged a hitben előttünk járt elődök jó példáiért. Bocsáss meg, hogy beteges önzésünkkel romboltuk népünket, nemzetünk iránti lanyha felelősség érzetünket, te bocsásd meg, Urunk. És bocsásd meg, hogy a történelemből gyakran még mi is kizártunk téged, a te hatalmadat. Segíts, Urunk, hit útján engedelmesen járni. Segíts nemzetünk megtérésért hűségesebben fáradozni, megújuló gyülekezetekként betölteni missziós küldetésünket. Segíts megérteni, hogy egyéni családi boldogulásunknak is szoros kapcsolata összefüggése van népünk, nemzetünk lelki-szellemi felemelkedésével. Könyörgünk, hogy a te irgalmas szereteted forduljon még mi hozzánk. Légy türelmes még hozzánk, engedetlen nemzetünkhöz. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik közömbösségben élnek, és csak a maguk kis ügyeivel akarnak foglalkozni. Könyörgünk, hogy észrevehessék, ők is beleplantáltattak egy nép közösségébe. És kérünk, Urunk, nemzetünkért határon innen és túl is, hogy komolyan vegyük a már több mint egy évezrede nekünk hirdettetett evangéliumot. És könyörgünk azokért, akikre a napi gondok, betegség, gyász nehezedik most. Irgalmas szereteteddel őket is vedd körül. Hitükben erősítsd, és itt által adj reménységet nékik. Urunk Istenünk, odaszánjuk magunkat, meghallva ítéletes, de mégis kegyelmes szavadat, téged dicsőítő életre. Amen. Ezekben a percekben emlékezzünk 1848 forradalmára, először Miska Lászlót meghallgatva, és utána pedig a himnuszt elénekelve.
Felőtti Sándor, nemzeti dal. Dalra magyar, ki a haza? Itt az idő most, vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabad? Ez a kérdés. Válasz. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Tárgyaltak ős a máig, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy a rabok tovább nevezünk. Se a nagy bitang embere, ki most a kell. Valami ember, kinek ránál a mi élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy a rabok tovább. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi négy is láncot hordunk, ide mellett négy kardunk, a magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabot tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz. Méltó régi, nagy hívéhez, mit te rákettek a szállatok, lehosszuk a rákot, a imádság mellett mondják el, szent